Bernstein Kardi szimfóniáját énekli a Nemzeti Énekkar a Dohány utcai zsinagógában. Sok tekintetben különleges ez az alkotás, a kórus és a zenekar mellett egy narrátor is szerepel benne, de mégis a kórus számára mitől érdekes, mitől izgalmas?
Egyáltalán a szerző maga számunkra, számomra is egy nagy élmény ezt a darabot megismerni. Kezdem azzal, hogy gyerekkorom emléke, amikor láthattam Bernsteint, ahogy Budapesten dirigál, a Divertimento című darabját, és hogy most megismerhetjük az ő zenéjét ilyen testközelből, ez eleve élmény. Szóval nem ritkán, vagy hogy mondjam, nem sűrűn énekeljük azért a Bernstein alkotásait.
Noha, ez a szimfónia egyébként nem is a fősodorba tartozik az ő zenéjét illetően.
Így van. Én jól ismertem a West Side Story-t, ami teljesen más, ugye mi musicalt, de hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas alkotás. Ahogy a apparátust felsoroltuk, meg kell említeni azt is, hogy héberül éneklünk. Az is egy külön feladatot okoz, és egy külön öröm számunkra, hogy megismerkedhettünk ezzel a nyelvezettel. És aztán vannak olyan izgalmas pillanatok, például a számunkra a darabban, ahol 8 különböző szólam egyszerre kell, hogy különböző tempóban énekeljen, 8 különböző, idézőjelben mondom, segédkarvezetővel, akik a saját maguk csoportját irányítva, a saját tempójukba elkezdik, és egy végszóra, amit a narrátor, Dunai Tamás ad, el kell kezdeni csendesedni, és így egyszerre lesz valahogy vége, egyszerre nyugszik meg ez a dolog. Ez egy nagyon különös pillanat, olyan, mintha benéznénk egy olyan lakótelepi lakásba, ahol 8 különböző szoba van, 8 különböző életvitel, 8 különböző tempó, 8 különböző család, ahol zajlik az élet, és aztán így egyszer csak elcsendesedik az egész.
És tehát mindezt egyszerre kell megmutatni.
Mindezt egyszerre, szimultán működik, így van.
Most említette itt a szövegértés fontosságát, de az mindig fontos, hogy egy idegen nyelvű szöveg esetében értő módon tolmácsolják a sorokat.
Így van. Hál' Istennek van egy nagyon szép fordításunk, amit egy volt kollégánk, dr. Szicsi József készített, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy miről énekelünk, de ugye, mint minden nyelvnek megvan a saját illata, zamata és
ritmusa
vokális világa, így van ennek a nyelvnek is. És néha nem olyan könnyű ezeket a vokálisokat abban a tempóban, abban a ritmusban kimondani, amit a partitúra megkíván. Nagyon sok előke, olyan jiddis motivumok és pillanatok vannak, amiket el kell egyszerűen sajátítani.
Igen, tehát tulajdonképpen rá kell érezni ennek az ízére. Gondolom, hogy a hangzás hangsúlyainak is van egy eltolódása ilyenkor.
Így van. Most, hogyha már a hangzást említettük, akkor föltétlenül hozzá kell tenni, hogy ezen elemeken túl, tehát a jiddis elemeken túl ott van a 12 fokúság is a darabban, amit nagyon érdekes módon használ Bernstein, ami mondhatjuk tényleg, hogy a múlt század legproblematikusabb és egyben egyik legmodernebb technikája volt, ha csak Schönbergre gondolunk és az újbécsi zeneszerzőkre, és emellett még ott van a jazzes világ is, amit nagyon-nagyon szeretett Bernstein, és ezeket a pillanatokat így néha egyszerre éljük meg, vagy egymás után gyorsan változtatja Bernstein, függ módon attól, hogy éppen miről szól a szöveg. Hát éppen ezért nagyon-nagyon-nagyon izgalmas ez a világ.
Mennyire igényel más stílust? Erről egyébként is akartam beszélni. Például egy jazzes hangzású darab tolmácsolása, mint mondjuk egy oratórikus műjé.
Nagyon más. És a hangvételében kell tudni változtatni, hogy olyan hangot és olyan technikát válaszunk, ami mondjuk tényleg ehhez a Bernsteines, nagyon érdekes ritmusokkal ellátott világra jellemző, és aztán pedig vissza a kötöttséghez is, vissza ahhoz a fajta ritmikai világhoz, amit mondjuk Stravinszkinél vagy Bartóknál megszoktunk. Egyébként nagyon sok Bartókosat is észreveszek a darabban.
Ebben az évadban több templomi koncerten is énekeltek, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak volt egy templomi sorozata, és ott sok vokális mű is szerepelt. Nyilván a helyi szakralitás az valamelyest ilyenkor befolyásolja ezeknek a koncerteknek a hangvételét, de azt gondolom, hogy akkor a Bernsteinhez ez itt azért jelentősen hozzáad.
Így van, és a helyszín ilyen szempontból újdonság lesz a számunkra, abban a tekintetben föltétlenül, ugye ennyire nagy apparátusú hangverseny, mint ami most készülődik, még talán nem nagyon szólalt meg a zsinagógában sem, de hogy velünk az egészen biztos.
Azt hiszem, a zsinagógában sem, az egyik rövid filmjükben.
Igen, én is úgy gondolom, úgyhogy nagyon nagy izgalommal és várakozással tekintünk előre, mind a zenekar, mind a kórus. Azt egy nagyon örömteli és jó gondolatnak tartom, hogy Hamar Zsolt karmester úrral közösen ebben az évben nagyon különböző oratóriumokat énekelhetünk. Lásd a Mátyás templomban a Bach Hámon miséje, vagy a Pozsonyi úti református templomban Brahms német requiemjét és egy Gárdonyi darabot szólaltattunk meg. De nagyon különböző darabokat. Most így a végén, az évad végén pedig ezt az óriási nagy feladatot vállaltuk, hogy Bernstein és Darius Milhaud zenéjét megszólaltatjuk.
Több mint két éve vette át, csak nem két és fél éve a Nemzeti Énekkar vezetését, és már akkor beszélt arról, hogy nagyon megváltozott a környezet és a kórusok iránti elvárás. De a Nemzeti Énekkar mennyit érzékel ebből?
Én azt gondolom, hogy szépen szervesen és organikusan haladunk azon az úton, amit ez az évad kívánt, és nem panaszkodhatunk olyan szempontból, hogy nagyon változatos, nagyon termékeny évad van mögöttünk, amiben helyet kapott az akapella, helyet kapott több opera is, Bizet Kármenye is, és most az évad végén két Wagner opera, Tristan és Isolda, illetve a Bolygó hollandi felújítás, és sok-sok oratórikus hangverseny, ami nagyon színesre sikerült, és ennek én azért örülök nagyon, mert mindig más aspektusból, más oldalról tudjuk az énekar kiválóságait megmutatni, erényeit és felkészültségét, és ehhez hozzátartozik az, hogy valóban nagyon nagy az elvárás, de én azt hiszem, hogy ezeknek próbálunk megfelelni, és ezen az úton haladunk tovább.
De ez a fajta változatosság, ez soha nem mehet a minőség rovására, tehát amit most ön erényként említ, hogy egy Wagner operában is megmutathatják magukat, és oratórikus művekben, és akkor egy dallamosabb bizében, tehát hogy ez nem eredményezheti azt, hogy egészen más típusú felkészültséget igényel.
Szerintem nem, pont fordítva, hogy számunkra ez a fajta stílusbeli és irodalombeli változatosság egy olyan fajta frissességet és egy olyan fajta motivációt hoz az együttes életében, amitől jobban tud megszólalni az oratórium, hogyha mellette van a kapella. Én ezt mindig elmondom, hogy a hangszer kíséret nélküli zenék megszólaltatása minden együttes, minden énekar számára, legyen az hivatásos, vagy még a nem hivatásos együtteseknél, ha egyáltalán azok énekelnek oratórikus darabokat, elemi érdekünk, és még mellette az opera, amire ugyanígy párhuzamot vonok azzal, hogy egy szimfonikus zenekar, akik nem operát játszanak, ha adott alkalommal rácsodálkozhatnak például egy Tristan és Isoldára, mint például most a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, abból csodálatos eredmény tud születni.
Most említette az akapellát, ebben az évadban azért meg tudták mutatni magukat ebben is több helyen is, de például a Nemzeti Filharmonikusok próbatermi sorozatában ott északi szerzők műveiből válogattak. A következő évadban viszont saját bérletük is indul, ott az akapella lesz a fókusz.
Nem csak az akapella, hanem úgy körülbelül 50%-ra próbáltam tervezni azt a programot, amiben helyet kap majd egy kis jazz is, Duke Ellington Sacred Music című darabja, amiben közreműködő partnerünk lesz a Modern Jazz Art Orchestra, de Hamar Zsolt irányításával lesz egy nagyon érdekes két kis operát magába foglaló hangversenyünk. Az első részben Pulenk emberi hangja, amiben az énekar bár nem szerepel, a másodikban viszont főszereplő Petrovics Emil Lüzisztráti című darabjában. Az én általam dirigált hangverseny is oratórikus lesz, hiszen Haydn-Nezon miséjével indulunk, és aztán Orbán György Richard Kare című nagyszerű alkotása csendül majd fel, de ahogy mondottam, ezek után lesznek majd a kapella hangversenyek is, ebben egy csodálatos vendégünk lesz Ervin Ortner személyében, aki a bécsi Arnold Schönberg kórust irányítja, tehát egy igazi név a szakmában, és ővele olyan akapellákat fogunk megszólaltatni, akik ízig-vérig bécsi szerzők voltak, tehát Schubert, Bruckner és Schönberg is természetesen, és lesz egy olyan hangversenyünk is, ahol nem pusztán akapella lesz a hangverseny, de zenekar nem lesz, és akkor el kell, hogy áruljam, hogy ezen a hangversenyen Ács János dirigál majd decemberben, és Rossini, illetve Schubert darabokat fogunk megszólaltatni a Mózes Egyiptomban, Schubert Mirjam Ziegesgesangja, tehát Mirjam győzedelmi éneke lesz, a szünet után pedig Rossini kisünnepi miséje, ami nem zenekarra szólal meg, hanem a megíráshoz hű módon zongorával és harmóniummal.
Ez az Olasz Kultúrintézetben lesz, csak hogy így teljes legyen a kép, de miért érdemes fele-fele arányban válogatni, vagy nehezebben befogadható az a kapella?
Én mindig szeretek ezzel hazárdírozni és játszani, hogy minél sokszínűbb legyen a program. Még akár egy hangversenyen belül is szeretek azzal játszani, hogy legyen egy olyan első félidő, ahol a kapellát énekel a kórus, és utána pedig zenekar mögött valamilyen kíséretes darabot. Ez szerintem a közönség számára is rendkívül változatos, és az énekarra pedig egy olyan reflektorfény esik, egy olyan megvilágításból láthatjuk az együttest, ahol nagyon, nagyon sok arcát tudja megmutatni egy adott estén.
Miért jobb képzés az a kapella? Mert naív módon azt gondolom, hogy most attól függetlenül, hogy a zenekar is játszik, ugyanúgy pontosan
nagyon
kell énekelni.
Nagyon egyszerű a válasz. Egyszerűen, ha megszüntetjük azt a mankót, amivel eddig jártunk, akkor rá kell jönni, hogy most mankó nélkül kell járni. Tehát kíséret nélkül kell boldogulni, pusztán a fülünkre hagyatkozva, egymásra figyelve, a szólamok saját magukra, és a pontos intonációra figyelve kell, hogy megszólaltassák az adott művet.
Az, hogy az elmúlt évtizedekben a kóruséneklés az egyre inkább kikopik a mindennapokból, az mondjuk egy jól érzékelhető folyamat. De a vokális zene iránti általános érdeklődés az nem csökken?
Nem tudok erre statisztikai választ adni, pontosan ezért is fontos a kapellát énekelni, mert a műfajnak a fennmaradása az a mi feladatunk is. Nagyon nagy a felelősség azért, hogy megszerettessük a közönséggel, próbáljuk megszerettetni, hiszen rendkívül sok jó darab íródik. Ha csak a magyar zeneszerzőkre gondolok, akkor elmondhatjuk, hogy egy olyan tehetséges generációk nőttek fel, és generációk írnak ma is a kapella kompozíciókat, amiket meg kell szólaltatni. Ha nem szólaltatjuk meg, nem ismerik meg az emberek. Ha nem ismerik meg, nem fogják megszeretni ezt a típusú zenét, és különösen nem a kortárs zenét. Ez egy óriási fegyver, én úgy gondolom, hogy énekarral megszólaltatni sokkal könnyebb kortárs zenét, mint bármilyen más formációval, mint zenekarral vagy kamara együttessel. Sokkal könnyebb, hiszen a saját hangszerünk, a hangunk.
De mindig az elmúlt évtizedekben ugye úgy tűnt, hogy volt valami, ami fenntartotta ezt a mozgalmat. Kodálytól kezdve aztán ugye a rendszerváltás előtti időszak rendszere volt az tulajdonképpen, ami még a gyárakban is működő kórusokat fenntartotta. De most mivel lehet erre ösztönözni az embereket? Értem, halljanak jó koncerteket, de ez igen csekély eszköztár a korábbiakhoz képest.
Mindenféleképpen katarzissal, olyan élményeknek a átadásával és befogadásával, amitől egy amatőr úgy gondolja majd, hogy ő ezt valamilyen szinten szeretné művelni, és hogy bizony elmenjen majd akkor énekelni énekarba. A profik számára pedig az, hogy minél jobban megközelíthető műsorokat és olyan élményekkel gazdagíthassák a hallgatóságot, amitől ez a tábor szélesül majd, és megnövekedik.
Ön a Zene Akadémiai munkában is részt vett, részt vesz ma is, de ott egyáltalán mennyire hangsúlyos ez, vagy mennyire van egyáltalán utánpótlás?
Hál' Istennek mindig jönnek újabb és újabb fiatal tehetségek. Nem mondom, hogy nincsen nehéz helyzet olyan szempontból, hogy a magyarországi énekarok megfogyatkozásával és az érdeklődés kicsit megcsapanásával ez a folyamat tényleg tovább megy úgy, mint ahogy azt említette az elmúlt évtizedekben, vagy akár a Kodály idejében. Azon vagyunk, hogy ennek a tisztelete, ennek a szeretete és ennek a respektje visszakerüljön a régi fényébe. Mi magunk, és nagyon sok kollégám, mondhatom azt, az országban óriási energiákat mozdít meg azért, hogy ez így legyen, és hogy ne a számítógép mellett, ne a telefonok mellett, különböző iPadok és technikai kütyük mellett üljön le a gyermek, vagy a szülők, hanem elmenjen kulturálódni, elmenjen énekelni.
Hát igen, és ez tulajdonképpen egy közösségi élmény is.
Ez egy közösség, így van.
Ez egy fontos aspektusa. De korábban felvetettem itt, csak aztán arról nem beszéltünk, hogy azt mondta, hogy megváltozott a kórusokkal szembeni elvárás, előadásmód és más egyebek tekintetében, de ez mit jelent? Milyen egy modern
kórus? Egyrészt azt kell mondjam, hogy természetes folyamat, másrésztről meg nem jó szemmel nézem azt, hogy mivel az inger küszöb olyan magasra került, hogy nem akármilyen filmet nézzünk meg, nem akármilyen zenét hallgatunk meg, muszáj, hogy olyan dolgok történjenek a televízión, vagy a mozivásznakon, ahol fél percenként 20 ember hal meg, állandóan folyik a vér, és állandóan látvány van. Na most nem teljes párhuzamot vonva ezzel, az énekari koncerteken is egyre jobb, inkább azt látjuk, hogy performanszok vannak, hogy mozognak az énekarok, hogy különböző ruhákat vesznek fel, különböző látványeffektusokkal gazdagítják, vagy éppen szegényítik a produkciót. Nagyon sok esetben én a másodikat érzékelem. Nyilván
megosztja a figyelmet.
Hogy nem a zenén van a hangsúly, nem annak a befogadását fókuszálják, hanem valami egyéb mással próbálják lekötni a figyelmet. Ez világszerte így van most.
Nyilván a nemzeti énekarnak nem kell, és nem is lehet beállni ebbe a sorba.
Nem, de azért vannak olyan produktumok és zeneművek, ahol bizony mi is megmozdulunk. Ha csak erre az északi zenére gondolunk, akkor éppen most énekeltünk ezen az Északi Fény című hangversenyen egy Tormis vaselátkozását, ami egy sámán ének.
Ez az, amikor a lábdobogással és mindenféle ritmusokkal.
Bizonyos mozgások voltak, ami még emeli a produkciónak a hatásosságát és katarzisát. Bizonyos határig elmegy ebbe az ember, és még kísérletezek is azzal, hogy akár 80-82 emberrel is ezt meg lehessen hatásosan és jól csinálni.
Mennyire van lehetőségük önálló arculat vagy profil kiépítésére? Hiszen ebben nagyon sok felkérésnek tesznek.
Ebben eleget. Az időszakban van, és én úgy fogalmazok, hogy most egy olyan álom válik valóra, hogy a nemzeti énekar a rengeteg elköteleződés mellett, mondhatjuk, hogy a legtöbb elköteleződésünk nekünk van, hiszen nemzeti énekar vagyunk, a szónak abban az értelmében is, hogy az egész Kárpát-medencét látjuk el zenével, a legkisebb településtől a legnagyobbakig, a legtöbbet hívott vendég vagyunk, az ország minden szimfonikus zenekara mögött éneklünk, de hogy most a következő évadban elindul, illetve már is elindult, de hogy rendkívül erősen érzékelhető lesz most a saját arculatnak a kirajzolódása. A saját bérletünkkel és azzal, hogy több lesz az olyan hangversenyünk, amit mi magunk álmodtunk meg, mi saját magunk állítottunk össze, és nem felkérésre dolgozunk, vagy megyünk énekelni.
Milyen ön szerint ez az arculat?
Nemzeti énekaros, csak azt tudom mondani, meg kell hallgatni, meg kell nézni. Én azt hiszem, minden együttesnek van egy sajátos hangzásképe, sajátos bioritmusa, saját emberállománya. Nálunk olyan szerencsésen alakult az elmúlt évtizedekben, 31-nehány évvel ezelőtt ez az együttes, hogy nagyon érzékeny énekművészekből tevődik össze az együttes. A lelkisége sokkal több hangsúly van, és az egymásra figyelésen, mint bármelyik másik hivatásos együttesben, ezt merem állítani határozottan, hiszen nem hivatásos együttesből jött létre az együttes, és ezeket, azokat a jó tulajdonságokat, amik ebből fakadnak és származnak, ezeket a mai napig is érzem. A muzsika tisztelete. Az a szó, amit nagyon sokszor pejoratíven módon használunk, hogy amatőr, de van az az értelme, amit azt mondjuk, hogy szereti a zenét, a amare olasz szóból, vagy a latin igéből származó, hogy sokkal nagyobb örömét leli az együttes, és bizonyos énekművészeink a mindennapos munkában és éneklésben, mint bármelyik másik együttes, ezt merem állítani. Ez föltétlen egy specifikuma az együttesnek, és ettől nem is szeretnénk elszakadni. Az én jelmondatom mindig az, hogy olyan szerető szívvel énekelni, és olyan szakmai professzionalizmussal, ami egymást nem oltja ki, hanem egymást segíti.
Most említette, hogy a kortárs művek azok mennyivel jobban vagy könnyebben hangzanak mondjuk egy kórustól, mint például egy zenekartól.
Nem is, hogy könnyebben hangzanak, hanem eleve könnyebb létrehozni, mint egy szimfonikus zenekart a saját hangszereivel és mi gazdasági alapon is, ha gondolkodunk, hogy mennyivel drágább mulatság.
De önök tudnak megrendelni? Tehát írathatnak kimondottan a nemzeti énekar számára darabot?
Hát hogyne? Hát a nemzeti énekar mindig is missziójának érezte a kortárs zene megszólaltatását. Minden évben vállalkozunk ilyenekre, és irattunk is már művet természetesen. Ha csak azt mondom, hogy most majd 2018. szeptemberében az évadot azzal indítjuk, azzal nyitjuk, hogy a Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémiához tartozó zeneszerzők műveit fogjuk énekelni, majdnem mindegyik ősbemutató lesz, és erre az alkalomra íródik. És mi leszünk a meghívott vendég ezen a hangversenyen. Nagyon készülünk erre az estre, ahol Tóth Pétertől, Dubrovai Lászlótól, Mohai Miklóstól, Vajda Jánostól, Becser Matyó Tamástól és más zeneszerzőktől fogunk majd énekelni.
A közönség mennyire befogadó? Mindig kérdés ugye ez a kortárs zene téma.
Nagyon kevés rossz élményem van, azt kell mondjam. Különösen akkor volt ritkán rossz élményem, talán nem is volt, ahol én magam állíthattam össze a műsort. Mert akkor mindig úgy igyekeztem gondolkodni, hogy a közönség fülével is, hogy az új művek bemutatásán túl mindig legyen egy olyan pont, ahol a kevésbé kvalifikáltak is megtalálják a számukra elfogadhatót és befogadhatót.
De akkor ez mindig valamiféle ilyen arany középút vagy egyensúly, hogy egyrészt azért próbálunk a közönség kedvére tenni, de közben meg azért próbálunk mutatni olyasmit is, ami kicsit más, vagy kicsit új.
Nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, hanem csak arra, hogy nagyon változatos a paletta. Nagyon érdekes, hogy ma a mai élő zeneszerzők mennyire különböző zenei nyelvezettel bírnak, mennyire másképpen komponálnak. Valaki a nagyon egyszerűt válasza, és nagyon konszonáns, és nagyon könnyen fülbecseng. Ha csak Arvo Pärtre gondolunk, és az északiakra, hogy van ennek egy reneszánsz a mai napig is, ahol ez a tiszta zene szólal meg. És vannak, akik mondjuk csak a hangi hatásokban és a ritmusban, és vannak teljesen más típusú zeneszerzők is, akik mondjuk a Ligeti vonalát vagy a Kurták vonalát folytatják, és a kisebb kompozíciókon belül bizony nagyon szövevényes és nagyon nehéz hangzásokat, de izgalmas akusztikai jelenségekkel dolgoznak. Na most ez 3-4 olyan különböző iskola vagy nyelvezet, amit felsoroltam, hogy ebből nagyon könnyű úgy összeválogatni egy-egy hangversenyre való műsort, ahol a hallgatható is ott legyen, és ahol az egyéb más is.